két alkalommal elkezdett témában fogunk egy kicsit beszélni még, mert azt nem sikerült teljesen befejezni. Ugye arról volt szó, hogy egy egyszerű mintapéldát próbáltam felvázolni a táblára, és ez a mintapélda arra szolgált, hogy a legegyszerűbb tranzisztoros, bipoláris tranzisztoros kapcsolásnak a működését, ezen belül az erősítésnek a fogalmát próbáljuk megbeszélni. Tehát lényegében az elemi példa folytatása következik. Ehhez le kell rajzolnom nyilván azt az áramkört, amelyről beszéltünk, amely egyszerre munkapontba, pontosabban üzembe állította az aktív eszközt, és utána vezérelte is az aktív eszközt egy speciális elrendezésben. Tehát úgy nézett ki a dolog, hogy van egy NPN típusú, hogy ez mit jelent pontosan, még nem beszéltük részletesen, meg ez a mai órának a következő részében lesz a kérdés. Egy tranzisztor, amelynek emittere, kollektora is bázisa van. Tudjuk, hogy vezérelni kell a tranzisztornak az átmenetét, mégpedig ki kell nyitni a úgynevezett bázis-emitter átmenetet egy pozitív feszültséggel a bázis szempontjából, és egy bázis-emitter feszültség null értéket kell ide kapcsolni, és ezen kívül egy generátorral lehet még plusz vezérelni. Ez a hasznos jel, amit kis G-vel jelöltünk, és ez egy időfüggvény, azt fogjuk feltételezni, hogy ez szinuszos jel egyébként. És akkor van egy erre fellenállás, nevezzük fogyasztónak most is, és van egy telep, amely az energiát szolgáltatja a működéshez, hiszen megállapítottuk, hogy a UT telepfeszültség szükséges ahhoz, hogy a tranzisztor működjön és vezérelhető legyen. És akkor azt mondtuk, hogy van egy általános áram, egy kisi, nagy-e emitter áram, ennek hatására, pontosan vezérlés hatására jön létre ez az áram, van egy kollektor áram, szintén nagybetű indexel, és van egy bázis áram, egy IB bázis áram, és ezeknek a telepeknek a közös részét akár közös elektródának, földnek is nevezhetjük, ez a föld fogalom már a múltkor is szerepelt az előadáson. És arról volt szó, hogy ezt az emitter áramot, ami általános emitter áram, hogy tudjuk kiszámolni. És ez a kiszámolás megtörtént az elmúlt alkalommal, azt mondjuk, hogy ennek hatására folyik egy munkaponti, úgynevezett egyenáramú, vagy vezérlés nélküli egyenáram, vagy áram, és mellette folyik egy hasznos áram. A hasznos alatt azt értjük, hogy a vezérlés hatására ezen kis betűkkel jelölt generátor hatására folyik egy még additív áram ezen a helyen. És ez a számunkra érdekes dolog. És azt mondtuk, hogy ez úgy számolható ki, hogy van egy karakterisztika, egy nagyon picike kis feszültség értékkel, és e ad U bázis emitter feszültség per UT értékkel, ahol UT a termikus potenciál, erről már a múltkor beszéltem, ez egy nagyon kicsike kis feszültség, 26 millivolt a 300 Kelvin fokos normál környezetben. És volt itt egy mínusz egy, de azt elhagytuk, mert az nem volt érdekes. És a bázis emitter feszültség, tehát az a feszültség, ami vezérli a tranzisztort, ezen két elektróda közötti feszültség érték nyilván ilyen irányban, ez a bázis emitter feszültség. Ez a bázis emitter feszültség, ez két tagból áll, ez egy additív feszültség. Ez az additív feszültség az azt jelenti, hogy az IS0 meg van szorozva még egy EAD, és akkor itt egy U bázis emitter feszültség 0 plusz ez a UG generátor feszültség per UT érték található, és ez a végeredménye ennek a kifejezésnek. A megoldás, amit a múltkor megcsináltunk, annak a kérdése, hogy ezt az emitter, kisjelű emitter áramot, azaz a kisértékű, a vezérlés hatására létrejövő emitter áramot hogyan lehet kiszámolni, és ez volt az a kérdés, amiről a múltkor beszéltünk. És megállapítottuk, hogy ez a következőképpen néz ki. Ez kiszámítható úgy, hogy a emitter áram null érték, meg van szorozva EAD, Ezt már a múltkor megcsináltuk, tehát nem akarom újra végigjátszani ezt az egyébként nagyon nem bonyolult leírást. Tehát így néz ki a dolog. Tehát a generátor feszültségtől ez a bizonyos kisjelű, azaz a megváltozásokat hordozó hasznos emitter áram az így függ, így lehet felírni ezt a kifejezést. És meg is mutattam ezt a karakterisztikát. Azt mondtam, hogy van egy exponenciális karakterisztikájú eszköz, amely emitter áram és bázis emitter feszültség között. Egy exponenciális karakterisztika, egy U bázis emitter feszültség 0 hatása érték hatására IL0 áram folyik, és utána, hogyha erre a feszültségre még additív módon a kisjelű, vagyis pontosabban a kisértékű, ehhez képest kisebb értékű UG generátor feszültséget adjuk, és az illusztrációban ez színuszos feszültség, akkor a generátor feszültség hatására nyilvánvalóan egy olyan áram keletkezik a tranzisztoron, amely áram nyilván nem pontosan színuszos alakul lesz, ha eredetileg színuszos a dolog, hanem alul egy kicsit laposabb, felül egy kicsit éles, vagy hosszabb, ilyen torzított jel lesz. Magyarul szólva, hogyha egy tranzisztort vezérelek egy színuszos jellel, akkor nem színuszos jelet kapok, nem alakhű jelet kapok a kimeneten, hanem ettől eltérőt, és ez a nem alakhű jel azt jelenti, hogyha én mondjuk egy beszédet hallgatok, vagy zenét hallgatok, akkor ez torzítottan fog megjelenni, hogyha ezt a jelet, ezt a hasznos, a vezérlés hatására létrejövő áramot használom fel. De, hogyha elegendően kicsi ez a vezérlés, tehát elegendően picike kis jelszinttel, jelamplitudóval vezéreljük az eszközünket, akkor dominálni az a tag fog, amelyik lineáris szakaszon változik, tehát hogyha nagyon picikét változtatjuk, akkor tulajdonképpen ennek a deriváltnak a mentén fog ez a dolog, ez a vezérlés megjelenni, és akkor alakhű lesz az ügy. Ezt itt ebben a kifejezésben a következőképpen tudjuk felírni. És ez volt a múltkori órának már a lemaradt része, mert már erről nem tudtam beszélni, tehát itt kezdjük igazán a múltkori órát folytatni, mert eddig nagyjából elmondtam azt, amit a múltkor sikerült végigmondanom. Ez IL0 szorozva, és akkor egyet így zárójelben megjegyzek. Ez az EAD függvény, egy EAD-X függvény, az sorba fejthető az x egyenlő nulla környezetében. Úgy hívjuk ezt a sort, hogy Taylor sor. Ez a Taylor sor így néz ki ebben az esetben, hogy ne kelljen önöknek semmit sem gondolni, vagy gondolkozni rajta, hogy az x a négyzeten per 2 faktoriális, és általában a plusz x az n-ediken per n faktoriális, és ez egy végtelen sor lesz, és ez a sor konvergens, tehát ez azt jelenti, hogy pontosan leírja az exponenciális függvényt, hogyha bármilyen x értéken írjuk le ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy én ezt a kifejezést sorba fejthetem, vagyis így csinálhatok, hogy 1 plusz az x az most UG per UT, akkor UG per UT, aztán plusz 1 per 2, ugye 1 faktoriális az 1-jel egyenlő, 1 per 2 faktoriális az UG per UT a négyzeten, és így tovább, így, és az 1 per N faktoriális szorozva UG per UT az N-ediken, és még így is tovább vihetjük a dolgot. És ebből a legvégén ki kell vonni mínusz egyet. Ugye tovább megyünk, és utána mínusz egyet ki kell vonni. A plusz egy meg a mínusz egy eltűnik, ezek kioltják egymást, és marad a csak a vezérléstől függő rész. Teljesen triviális, hogyha UG egyenlő nulla, akkor ez az egész kifejezés nullával egyenlő, vagyis a hasznos jel, ez a bizonyos kis változás, ami megjelenik az emitter áramban, hiszen mint ide írtuk, az emitter áram általában oda fel van írva, úgy néz ki, hogy ez egyenlő az emitter áram null értékkel, plusz ezzel a kis emitter áram változással, kicsinek mondom mindig szándékosan, nem feltétlenül kicsi, de a vezérlés hatására létrejövő dolog, oksági kapcsolat két dolog között van. A vezérlés hatására létrejövő változás között van oksági kapcsolat, és engem csak ez érdekel. Hiszen ez az információt hordozó dolog, a vezérlés, ha információnak mondom, akkor ez hordozza a zenét, ez hordozza a műsort, ez hordozza a beszédet. Ennek következtében engem csak ez az dolog érdekel, és ez pedig direkt módon a UG, azaz a vezérlő feszültségtől függ. Na most, kedves kollégák, a következőt fogjuk mondani, és ez egy nagyon fontos, a továbbiakban sokszor emlegetett és használt ügy lesz. Nagyon gyakran az áramköreinkben, hogyha analóg áramkörökről van szó, arra törekszünk, hogy a kimeneti jel, a hasznos jel, ez az IE arányos legyen a generátor jelével. Ugyanolyan módon alakhűen kövesse a dolgot, hogyha színuszos, akkor színuszos legyen, ha bármilyen, akkor is hasonló legyen hozzá, alakhű legyen. Zeneileg, hogyha zenének tekintjük, akkor ugyanazt halljuk, mint amit egyébként a mikrofon felvesz. Ebből az következik, hogy csak ez lenne jó, ha dominálna. Ez a UG első tag, az arányos tag, ha dominál, és a többiek pedig ehhez képest elhanyagolhatóan kicsi értékűek, akkor nyilvánvalóan a hasznos jellel lesz arányos, a vezérlő jellel lesz arányos, a kimeneti hasznos áram. Ehhez az kell, hogy az UG per UT az kicsi értékű legyen. Ugyanis akkor egy kis számnak a hatványai egyre kisebbek lesznek, és a magasabb hatványok egyre gyorsabban eltűnnek. Ráadásul még egy ilyen n-faktoriális vagy faktoriális súlyozó tényező is van ott, ami még gyorsabban eltünteti a tagokat. Ez azt jelenti, hogy ha elegendően kicsi, tehát az UG per UT abszolút értéke jóval kisebb egynél, akkor azt mondjuk, hogy csak a hasznos rész csak az arányos rész lesz, és ezt a dolgot kisjelű vezérlésnek hívjuk. És most tételezzük fel, hogy igaz a kisjelű vezérlés, vagyis minden tagot elhanyagolhatunk, és ennek következtében azt mondhatjuk, hogy a hasznos IE áram az nem más, mint az IE nullszor UG per UT érték. Ezt jól bekeretezem magamnak, mert ez egy nagyon fontos fogalmat hordoz magában. Tulajdonképpen az úgynevezett erősítés fogalma már itt van a táblán. Miért van itt? Azért van itt, mert a következőt tudjuk mondani. Megtanultuk, vagy legalábbis említettem a múltkor, hogy a kollektoráram, az IC általános kollektoráram, az alfászor IE értékkel egyenlő, ahol alfa az a kisjelű, vagy pontosabban alfa az a földelt bázisú áramerősítési tényező. Ha ez igaz, akkor nyilvánvalóan igaz az, hogy a változó kis C, amit itt kicsinek nem tudok jól írni, tehát ez legyen a nagy C, ez pedig az, ez pedig alfászor kis IE-vel egyenlő, ez az alfa, kicsivel szoktuk írni, a kisjelű működésre érvényes áramerősítési tényező. Tulajdonképpen a nagy alfa meg a kis alfa itt ebben a mi leírásunkban ugyanaz. A valóságos tranzisztorokban eltérnek ezek a dolgok egy kicsit egymástól, minden más fizikai, bonyolult fizikai következmény vagy okok miatt, ezért ezt hagyományosan kisbetűvel, kis alfával jelöljük. Ugye a nagy A is mondtam, hogy görög nagy alfát jelenti, tehát ez ugyanaz a szám, és most nekünk ez ekvivalens, de megkülönböztetjük, hogy most a kis változásokról van szó. Akkor ez azt jelenti, hogy az emitter áram következtében a kollektorban lévő változó áram az egyenlő lesz az IE értéknek az alfászorosával. Ez a másik paraméter, amiről szó van. És innentől kezdve számolást fogunk végezni. Azt mondjuk, hogy IE0 legyen egyenlő 1 milliamperrel, mert 1 milliamperrel tudunk számolni, mert egyel szorozni, osztani, és mindenféle egyebet könnyen lehet csinálni. Ezen kívül a termikus potenciára, ez az U nagy tére, ugye vegyék észre, hogy a telepfeszültséget kis tével jelölöm, ezt meg U nagy tével, és ezt mindig be fogom tartani, nehogy össze lehessen keverni. És a következőt jelenti, hogy ez nem más, mint K-szor T per Q. K a Boltzmann állandó, az abszolút hőmérséklet és az elektronnak a töltése, és ez 300 Kelvin fok környékén, 300 Kelvin fok környékén, ugye akkor T 300-zal egyenlő, ez pontosan 26 millivolttal egyenlő. Akkor én a következőt tudom mondani. A vezérlés hatására keletkezik az emitter áramban egy kisjelű rész. Ennek hatására keletkezik a kollektor áramban egy kisjelű rész itt. És ez a kisjelű áram, ez keresztül fog folyni a fogyasztó ellenálláson. akkor ez azt jelenti, hogy a fogyasztó ellenálláson itt egy kis jelű feszültség is keletkezik, ezt UFF-nek jelöljük, ez a kis jelű a hasznos jel a fogyasztón. Számoljuk ki ezt a hasznos jelet. Az UF az ezek után egyenlő az IC-szer, a mérőirány ebbe az irányba konstant, vagy pontosabban stimmel, az RF-fel egyenlő. És az IC-t behelyettesíthetjük így. Az IC az a következőkkel lesz egyenlő. IC az alfászor, az IE érték, az IE az IE0, szorozva UG per UT értékkel. Ez az alfászor IE, és természetesen az RF-fel ezt meg kell szorozni. Tehát a fogyasztón lévő feszültség, ami ugyanúgy arányos a generátor által leadott feszültséggel, az most egy ilyen egyenlet segítségével határozható meg, kisjelű értelemben. És ha azt mondom, hogy az UF-et neki és az UG-nek a hányadosát akarom kiszámolni, tehát ennek a két mennyiségnek a fogyasztón lévő generátor által létrehozott, vagy generátor hatására létrejövő hasznos jeletnek a feszültségértékét elosztom a generátor feszültséggel, akkor ez a hányados a következőképpen fog kinézni, alfa, aztán utána az IE0, és szorozva RF per UT-vel. És akkor én ezt az UT-t, meg az RF, így az IE0-at megpróbálom összevonni, és a következőt mondom. RD-nek, a múltkor ezt már felírtam, nevezzük a UT-telep, vagy pontosabban UT-termikus potenciál osztva az IE0 értékkel. Ugye ez egy ellenállás dimenziójú mennyiség. Számoljuk ki ezt az ellenállást egy 1 milliamperes munkapontban, ahol az IE0 1 milliamper értékű, megállapodtunk, hogy ennyi. Ez meg 26 millivolt. Hát 26 millivolt és 1 milliamper, ugye mind a kettő 10 a mínusz, illetve 10 a mínusz harmadikonnal az abszolút amper és volt tartományban meg van szorozva, tehát ez egyszerűen ohmban fogja megadni az értéket, ez 26 ohmmal egyenlő. Ez 26 ohm. Akkor a kettőnek a hányadosa az annyi, mint az RF ellenállás osztva 26 ohmmal szorozó alfával, ami majdnem egyel egyenlő. És akkor vegyünk fel egy értéket, ez megint a mi példánkban már a múltkor is szerepelt, RF legyen egyenlő 2,6 kilóohmmal. Hát nem véletlen, hogy 2,6-re választottam, hogy 26-tal könnyen tudjak osztani. Ugye ez ennyi eszem azért van, ha nem is látszik. Most ezek után akkor tudok egy olyan fogalmat mondani, hogy erősítés értéke, feszültség erősítés, ezt fogjuk használni ezt a jelölést, A az erősítés lesz, és U az index, az a feszültség erősítés értéke, és akkor ez nem más, mint a UF per UG értékkel egyenlő, és ez ebben az esetben alfászor az RF per RD értékkel egyenlő. Megbeszéltük egyébként, hogy az RD nem más, mint ennek a karakterisztikának az ellenállásban kifejezett értéke, hogy ez 1 per RD meredekségű ez a dolog. Azért 1 per RD, mert ugye áram és feszültség viszonyban vagyunk, a differenciál hányadosa ennek az áramkörnek 1 per RD-vel egyenlő. Akkor tulajdonképpen a differenciál hányados mentén történik a vezérlés, és ennek hatására áram keletkezik a kollektorban, és a kollektor áram pedig keresztül folyik ezen az ellenálláson, és létrehoz ekkora feszültséget. Számoljuk ki? Ez egyel egyenlő körülbelül, ez 2600, ez meg 26. Hát nem véletlen, mert így könnyen tudunk számolni, ez egy százas erősítést jelent. Tehát százszor akkora feszültség lesz a terhelő ellenálláson vagy fogyasztón, mint amekkora feszültséget mi használtunk a vezérlésre. Ez azt jelenti, hogyha 1 millivolt feszültségű amplitudóval vezéreljük, akkor 100 millivolt feszültséget fogunk kapni. Ennyi az erősítés, gyerekek. Nincs más. Ehhez pedig szükség volt a vezérelhető eszközre, erre a bizonyos tranzisztorra, amiről még nagyon keveset tudunk, de legalább már alapjaiban sejtjük, hogy mit csinál, és ennek hatására egy ellenálláson nagyobb jelet fogunk kapni. Az is triviális, hogy ebből a képletből ez a terhelő ellenálláson nő, akkor természetesen növeljük az erősítés értéket. Tehát az erősítés értéket lehet növelni kétféle módon, vagy az RD ellenállást csökkentem. Az RD ellenállást úgy tudom csökkenteni, hogy a munkaponti áramot növelem, vagy az RF ellenállást növelem, akkor pedig a keletkező feszültség az nagyobb lesz. De arra múltkor is emlegettük, hogy vigyázat, ez nem olyan egyszerű. Mert a tranzisztornak egy bizonyos működési tartományban kell lennie, azzal kezdtem, hogy a úgynevezett normál aktív tartományban kell lennie, tehát nem lehet akármekkora RF ellenállást oda berakni egy adott munkapont mellett, mert akkor már a tranzisztor nem működik úgy, ahogy abból a kiindulásból csináltuk, amit megbeszéltünk a múlt alkalommal. Ennyi az erősítés értéke. Na most akkor elkezdek még egy picit többet gondolkozni, egyre nehezebb lesz a dolog. A következőről, feszültségerősítésről beszéltem. Tehát feszültségerősítésről beszéltem, és megállapítottam, hogy 100-szor akkora feszültséget tudok előállítani, mint a vezérlés hatására létrejövő feszültség. Még egy gondolatom támad. Azt mondom, hogy megnézem, hogy a generátor által leadott áram és a kimeneti áram között a hasznos jelekre vonatkozóan mi a kapcsolat. Tehát megnézem az úgynevezett áramerősítést, próbálok helyet csinálni magamnak, az áramerősítés értékét. Az áramerősítés a következőt jelenti. Nézd meg, hogy a fogyasztón folyó áram és a generátorban folyó áram, ha a hasznos rész a kisjelű áram, kapcsolata az milyen. Hát nyilvánvalóan ez nem lesz más, mint a kollektor áramnak, hiszen a kollektor áram folyik a fogyasztón, ezen a fogyasztón a kollektor áram folyik, és az emitter áram kisjelű részének a hányadosa, IE hányados érték. De a kollektor áram és az emitter áram hányadosát megmondtuk, hogy az eszköz biztosítja. Minden emitter áram alfászor szorzódik meg, és úgy keletkezik belőle a kollektor áram. A kisjelűeknél ezt kis alfával jelöltük, ez alfával lesz egyenlő. Tehát ez gyakorlatilag nem erősít, hanem egy picit csökkenti az áramot, mert az áram nem teljesen jut el a kollektorig, csak egy része jut el a kollektorig, ebből következően az alfával lesz egyenlő. Akkor tudok még egy nagyon fontos fogalmat produkálni, az úgynevezett teljesítmény erősítés értéket. A teljesítmény erősítés az tulajdonképpen a következőkkel van kapcsolatban, és itt felírom ilyen kicsit leegyszerűsítve a dolgot. A fogyasztón lévő feszültség, a fogyasztón lévő árammal szorozva, és a generátor feszültség a generátor, árammal szorozva. A fogyasztó áram a kollektor áram, a generátor áram az emitter áram, a fogyasztó áram a kollektoron lévő feszültség, vagy fogyasztó feszültség a kollektoron lévő feszültség, és ennek az abszolút értékét most ebben az esetben a szorzatás simán számoljuk ki. Ez megmondja, hogy a fogyasztón hányszor nagyobb teljesítmény jelenik meg hasznos jelformájában, mint amit a generátor produkált. És ha ezt én beírom ide szépen, akkor triviálisan azt fogom kapni, hogy alfa a négyzeten, szorozva RF per RD érték, ennyivel egyenlő, az abszolút érték mindegy, mert hát nyilván abszolút csak rutinból odaírom, és azt mondom, hogy ez lényegében körülbelül 100 értékkel egyenlő. Magyarul nem csak az történik, hogy a feszültséget erősítettem fel, hanem teljesítményben is többet juttatok a fogyasztóra, mint amit a generátor szolgáltat. Ez az a bizonyos erősítés, amiről az elején beszéltem, amikor ilyen blokkokkal rajzoltam, és zsilipről, meg mindenféle őrültségről próbáltam hasonlatban önöknek valamit mondani. Hát akkor ez a teljesítmény erősítés, és akkor már látjuk, hogy miért is erősít ez a dolog, azért, mert van egy vezérelhető eszközünk. Hát nem véletlen, hogy akkor a vezérelhető eszköz dolgáról a mai órán is, meg a következő órán is beszélni kell. Magyarul szóval ezen bevezető mese után bele fogok vágni a Kásahegybe. Az a Kásahegy pedig azt jelenti majd, hogy elkezdem elmesélni, mesélni és nem részletesen elmondani, mesélni és megértetni, hogy hogy a csodában működnek ezek a vezérelhető eszközök. Ezeknek a fizikájáról fogok ma beszélni, és ez fizikai leíró jellegű dolog lesz úgy, hogy abban reménykedem, csendesen otthon, éjszaka már erre gondoltam, hogy önök ezt meg fogják ma érteni. Na tehát akkor a következő lépésben egy kicsit még ezt ragozom, ezt a dolgot, ami itt van. Tehát elhatározom, hogy egy picit még módosítok ezen a dolgon, amit itt beszéltem. A kicsi módosítás a következő lesz. A kis módosítás a következő lesz. Egy fogalmat akarok megértetni és megtanítani önöknek most egyetlen kis példán keresztül. A fogalom megértése fontosabb, mint maga a példa természetesen. Ez pedig azt jelenti, hogy arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy vajon az valami Isten által, vagy ne vegyük a szánkra, a valami nagy hatalmasság által elrendeltetett dolog, hogy pontosan ilyen kapcsolásban lehet ezt a dolgot csak csinálni. Lehet, hogy még van más megoldás is. Ez a más megoldás következik egy picikét módosított változatban. Tehát az alapfeladatot, amit ott megcsináltam az előbb a táblán, egy picikét módosítom. A módosítás a következőképpen fog történni. Aztán utána elmagyarázom, hogy hogy a csodában jutott nekem ez eszembe. Persze nem nekem jutott eszembe, ez az alaptudáshoz tartozik. Azt mondja, hogy van nekem egy ilyen aktív eszközöm. Ehhez az, hogy beinduljon a működése, megbeszéltük, hogy a bázis és emitter átmenetre egy úgynevezett bázis-emitter nyitófeszültséget, bázis-emitter feszültség null értéket kell tenni, pozitív és negatív jelöléssel. Utána az eszköz bázis-emitter átmenetét vezérelnem is kell. Eddig úgy döntöttem, hogy ezzel a generátorral sorba kötök egy ideális feszültséggenerátort, ami ezt a kisjelű vezérlést, vagy bármilyen vezérlést biztosítja. Most a következő gondolat jut eszembe. Nem az emitterrel, illetve ezzel teszem sorba ezt a feszültséggenerátort, hanem beteszem ide a báziskörbe. Tehát ide teszem ezt a generátort. Ahhoz, hogy ez a generátor ugyanúgy viselkedjen, mint az előbb, ugye az előjeleknek megfelelően ezt a UG generátor feszültséget kell adni. Akkor látszik, hogy a bázis és emitter között ez a feszültség, tehát a bázis-emitter feszültség általában, továbbra is a egyenfeszültség, ez a bázis-emitter feszültség null érték, plusz a generátor feszültség lesz, mint az előbb. Hiszen, hogyha ennek a két pont közötti feszültséget meg akarom nézni, rossz a mérőiránya, mert errefelé van a bázis-emitter feszültség, tehát ez a bázis-emitter feszültség általában, akkor ez a két feszültségnek az összege továbbra is. Ugye egy egyszerű hurok egyenletből ez látszik. Ebből az következik, hogy a tranzisztor szempontjából vezérlési értelemben nem jelent semmi különbséget ez az idehelyezés. Ha nem jelent semmi különbséget, akkor nyilvánvalóan minden úgy van, mint a fenti példában. Tehát ide még oda kell tenni természetesen a telepfeszültséget, az UT telepfeszültséget, ide az RF ellenállást. És hát, hogy mit nevezek közös elektródának, nevezhetem ezt is közös elektródának, ami itt található közös alatt a referencia vagy nulla potenciálú helyet jelölöm meg. Azt állítom, hogy ebben a kapcsolásban minden áram a tranzisztor dolgai ugyanolyanok lesznek. Vagyis, hogyha megnézem az emitter áram értékét általában, vagy a nekem hasznos kis E emitter áramot, ez tök ugyanaz lesz, mint az előbb. Hiszen nem változott semmi. A bázis emitter átmenetre rátettem ugyanazt a feszültséget, akkor nem lehet más ez az áram, a kisjelű része sem. Ennek következtében a kollektor áram is ugyanolyan lesz, IC, és ennek hatására a kis IC, amit mondom, nem tudok jól táblán jelölni, tehát ez tök ugyanaz lesz. És természetesen a bázis áram is úgy fog kinézni, hogy lesz egy egyen általános bázis áram, de lesz egy kisjelű bázis áram, amit kicsi IB-vel jelölök. Akkor ha minden ugyanolyan, anélkül, hogy különösebben gondolkoznánk rajta, ezt beláthatjuk, akkor ez azt jelenti, hogy lényegében ezt az áramkört is ugyanúgy tudom kezelni, mint a felső áramkört. Mi lehet az egyetlen különbség? Hát az első dolog az lesz, hogy a fogyasztóra jutó feszültség hasznos része, az biztosan úgy számolható, mint az előbb. Úgy számolható, mint ott, hogy vedd az alfászor az RF per RD értéket, és szorozd meg ezt a generátor feszültséggel. Ez százszoros lesz most is, pontosan ugyanolyan lesz, hiszen ugyanolyan vezérlést adunk a tranzisztor bázis emitter átmenetére, nem változhat meg a dolog. Akkor ez nagyon jó. Az is nyilvánvaló, hogy a fogyasztón folyó áram értéke is egyszerűen ugyanolyan lesz, mint az előbb. Tehát ez sem változik meg, most ezt inkább nem írom ide, ez sem változik meg. De hát az előbb kiszámoltuk, tudjuk, hogy mivel egyenlő. Tehát ennek az áramnak, amiről szó van, az értéke az előbbi számítás szerint. Tehát akkor ezek azonosak lesznek. A generátor feszültség is azonos lesz. Mi lesz egyedül különböző? A generátor áram, így van. És miután a bázison lényegében nem folyik áram, vagy pontosabban 1-alfászor IE áram folyik, csokoládé jár, akkor ez azt jelenti, hogy a generátor kisebb teljesítményt kell, hogy szolgáltasson. A kisebb teljesítmény következtében a teljesítmény erősítés fog megnőni, vagy más néven az áram erősítés nő meg. Nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki. Tudom, hogy a bázis áram az 1-alfászor az emitter áram értékkel egyenlő, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy 1/1 plusz bétászor ezt ezt még lehet, hogy nem mondtam, akkor megmutatom, vagy megmondom, ez a béta, ez is egy áramerősítési tényező. Az alfa és a béta között ez a kapcsolat, hogy alfa az egyenlő béta per 1 plusz béta, és ez fejezi ki azt, hogy a kollektor áram és a bázis áram között mi a kapcsolat, tehát ez a béta általában nem más, mint a kollektor áram és a bázis áramnak a hányadosa. Ezt ide beteszem magamnak a fejembe. Akkor nézzük meg a feszültség erősítés értékét, AU, amit ott kiszámoltam. Hát AU ott van, az így fog kinézni, hogy alfászor RF per RD érték. 100, már ide is írhatom, hogy 100 ennek az értéke. Mert ennyi volt a adott példában. A béta, ez a valami, ami itt van, az durván 100-as nagyságrendben van. Nagyon jellemző, hogy a béta olyan 100 körüli érték. Ez azt jelenti, hogy az alfa 0,99 környékén van, tipikus, jól működő és jól tervezett tranzisztoroknál. Ez azt jelenti, hogy ha én a kollektor áram és a bázis áram hányadosát, azaz az áramerősítés értékét akarom meghatározni, akkor ez meg nagyon könnyen kiszámolhatóan 1 plusz bétával egyenlő, ami jó köze tipikusan a mi példánkban legyen 100, itt inkább úgy mondom, hogy legyen, mert hát a paraméterek nyilvánvalóan az adott eszköztől függnek, ez nem azért 100, mert a két ellenállás hányados a 100, hanem ez egy paramétere egy eszköznek. És nagyon jellemzően ebben a tartományban van. Akkor ez azt jelenti, hogy a teljesítmény erősítés értéke, ami nem más, mint az AU és az AI, az előbb föl volt írva, de nem így, szorzatának az abszolút értéke, az ebben az esetben 10¹-nel is egyenlő tud lenni, gyerekek. Ez óriási. Egy pillanat alatt, egy ilyen kis vacak eszközzel, pillanat alatt 10000-szeres teljesítményt tudok produkálni, 10000-szer akkora erősítést tudok csinálni, hasznos jellel kapcsolatos jelet tudok előállítani. És akkor már érthető, hogy miért működik a mobiltelefonunk? A mobiltelefonunk, amikor a térből a kis antennánk vesz valami jelet, akkor mikrovoltokat, 10⁻⁶-on volt értékű jeleket vesz. És amikor fel akarom dolgozni ezt a jelet, akkor a volt nagyságrendbe kell lennie a dolognak, mert akkor tudok már normálisan dolgozni vele. Ez azt jelenti, hogy úgy helyből 10¹-os erősítést kell produkálni. Na de hát, hogyha egy ilyen kis vacak tranzisztor 100-at tud csinálni, akkor nem olyan nagy dolog. Hát három egymást után kapcsolunk, és már is megvan a dolog. Tehát a lényege az ügynek az, hogy ezek az eszközök, ezek a vezérelhető eszközök képesek arra, hogy teljesítményt is erősítsenek, és jeleket tudnak transformálni kicsiből nagyba, és ezt nagyon gyakran használjuk. Ez nagyon gyakran szükséges. Ha valaki volt az EKG vizsgálaton életében már, és általában szoktak lenni az emberek, az ember testéről lejövő néhány millivoltos jelet fel kell dolgoznom, fel kell erősítenem, nagyon nagy értékűvé. Ahhoz, hogy dolgozni tudjak vele, hogy lássam, hogy ki tudja rajzolni az anyavaja a szív különböző jeleit, és a Q, meg R, meg T hullámok megjelenjenek, és lássák, hogy én nem vagyok beteg szerencsére. Ez is ugyanilyen módon kell, hogy történjen, tehát ez úton útfélen használatos dolog, és mindenképpen szükséges erősíteni. Még egy érdekes dolgot mondok, önök digitális technikát valamennyire kellett, hogy tanuljanak már. Lehet, hogy egyesek még nem tették le az ezzel kapcsolatos vizsgát, de hát ilyen részletkérdésekbe én nem merek bele kérdezni. Csak egy dolgot szeretnék elmondani. Azt mondja valaki, hogy hát egy digitális áramkörben nekem azt kell csinálni, hogy egyet meg nullát kell produkálni, azt el van intézve, nem? Tehát ott nincs ilyen, hogy arányos legyen a jellel a dolog. De azt mondja, hogy akkor nem kell oda erősíteni, és mit ugráltok, ilyen butaságot miért beszélsz? De hogyha én veszek egy egyszerű kaput, egy áramkört, amit szoktunk így jelölni. Ez egy olyan áramkör, ami nem invertál, egy sima, egyszerű, logikai áramkör. És ebből csinálok egy láncot. Így szépen. És itt van egy négyszög jelnek megfelelő jel, ez a logikai jelnek egy leegyszerűsített változata. Akkor egy ilyen kapun keresztül jutva, itt is logikai jelet kell kapnom. És mindegyik helyen logikai jelet kell kapnom, a legvégén is. Ezt erősítést nélkül nem lehet megcsinálni. Miért? Mert tételezzük fel, hogy ez a logikai kapu nem tudná azt megcsinálni, hogy nagyobb vagy egyenlő jelet állít elő, mint ami bemenetére megy. Akkor ez azt jelenteni, hogy itt már kisebb lenne a négyszögjel, aztán itt még kisebb, és a kapunál a végén már nem volna egyáltalán logikai jel. Tehát triviálisan akkor is kell erősítés, amikor én nem analóg jelet, nem egy zenei műsort akarok felerősíteni, hanem egyszerűen csak logikai jeleket akarok átvinni egy rendszeren, amelyik több helyen felhasználható. Akkor is erősítés kell, akkor is aktív eszközre van szükség. Passzív eszközzel ez nem oldható meg. Ebből az következik, hogy tehát ez egy univerzális fogalma ennek az egész vezérelhető világnak, és ezt akartam bemutatni elemi példán, és akkor még egy fogalom következik a hátralévő pár percben. Ez az egy fogalom már ennek a tantárgynak a belső struktúrájából egy fontos részt jelent. Ez pedig azt mondja, hogy milyen alapkapcsolásokat tudok én csinálni egy ilyen háromlábú szerkezettel. Tehát az alapkapcsolások típusai következnek. Elkezdek gondolkozni. Következőt mondom. Van nekem egy olyan eszközöm, amelynek van két olyan elektródája, ami nagy áramú. Az emitter és a kollektor. És van egy olyan elektródája, ami nem folyik áram lényegében, az a bázis. Szélsőséges esetben nem folyik, hát valójában kicsi folyik. Akkor nyilvánvaló, hogy olyan alapkapcsolást, erősítő kapcsolást csinálni, amelyikben a bázisra tesszük a terhelést, ahol alig folyik áram, egy óriási nagy marhaság lenne, mert ott nem tudunk teljesítményt nyerni. Tehát akkor a terhelés csak az emitterben vagy a kollektorban helyezhető el, ennyit tudunk. És ezen kívül a vezérlés pedig, mint kiderült, a kollektor oldalon nem lehet, mert azzal kezdtem a mesét, hogy ez az eszköz olyan, hogy a kollektor oldalon nem vezérelhető. Akkor megvan, hogy összesen csak három alapkapcsolás létezhet. Az első alapkapcsolást úgy hívjuk, hogy földelt-emitteres alapkapcsolás. Földelt, az a közös elektródára való kapcsolódás jelenti. Megpróbálom ennek a nem igazi áramköri megoldását, hanem a lényegében az áramkör struktúráját felrajzolni. és most már másképpen fogom lerajzolni, inkább a szokásnak megfelelően ezt a tranzisztort. A tranzisztor így néz ki. Azt mondom, hogy a földre, a közös elektródára kötöm az emitter pontot, és utána előfeszítem a bázis emitter átmenetet egy pozitív-negatív feszültséggel, egy ilyen feszültséggel, hogy bázis emitter feszültség null érték, és ide kapcsolom sorba ezzel a generátort. Itt van a generátor. A kimeneti oldalon a kollektorba helyezem el a hasznos jel felfogására vagy feldolgozására alkalmas terhelést, ez egy ellenállás ebben az esetben, és utána még szükség van a elkerülhetetlenül a telepre, amely megmondja, vagy amely biztosítja az energiát ahhoz, hogy itt erősítés lehessen. Ebben az elrendezésben a emitter a Földön a közös potenciálú ponton, vagy a referencia potenciálú ponton van, és most a jelöléseket még megmutatom. Azt szoktuk csinálni ilyen esetben, hogy a feszültségeket az önök által már megtanult négy pólus paramétereknek megfelelő irányokkal csináljuk. Tehát az áramok befelé mutatnak, és a feszültségek pedig az adott pont és a Föld között helyezkednek el. Tehát ez az U1 feszültség, ez az I1 áram, ez az I2 áram és az U2 feszültség. Minden négy pólust így szoktunk lineáris négy pólus leírni, és kisjelű viselkedésben dolgozunk. Akkor ezek után a helyzet a következőképpen kezelhető. Meg akarjuk nézni, hogy mekkora a feszültségerősítés. AU feszültségerősítés. Már láttuk, hogy az előbb mekkora. Ide írom. Alfászor RF per RD értékkel egyenlő, de egyetlen egy dolgot tudni kell, és most már megpróbálok egy picit fizikai magyarázatot adni erre, hogyha én növelem a feszültségét a bázisnak, vagy a bázis emitter átmenetre nagyobb feszültséget adok, akkor nő az áram a tranzisztoron. A növekvő áram az ilyen irányban folyik majd, és ez azt jelenti, hogyha én a feszültséget itt mérem, akkor ez a feszültség csökkenni fog ennek hatására. Hiszen, hogyha nő az áram, akkor ezen az ellenálláson egyre nagyobb feszültség esik, hiszen ez fix értékű, akkor ennek a pontnak a feszültsége lefelé mozdul el. Ez azt jelenti, hogy létezik egy előjele ennek a dolognak, és ez az előjel negatív. Ez azt jelenti, hogy pozitív vezérlés hatására kimeneten negatív feszültség keletkezik, negatív irányú változás keletkezik. Alakhű ez a változás, tehát arányosság megvan, csak egy mínusz előjel van benne. Ezt úgy hívják ezt a fogalmat, hogy fázisfordító fokozat. Tehát azt jelenti, hogy egy pozitív színuszos jelre, mínusz színusz nagyobb jelet állít elő ez az egész. És láttuk az erősítés értéke mekkora. Az AI, az áram erősítés, az pedig úgy van, hogyha itt nő az áram, itt is nő az áram, ennek pozitív az elője, és alfászoros az értéke. Ebből következően a butaságot mondtam, nem alfászoros, hanem az I1 áram az 1 plusz, vagy bétászoros ennek az értéke, hiszen a bázisáram és a kollektoráram viszonya az béta, az előbbiel menesztett. Elrontottam, ebből az következik, hogy a kettőnek a szorzatának az abszolút értéke, AU és AI érték szorzata az egyenlő alfászor bétászor RF per RD érték. Tehát ez egy általában nagy teljesítményerősítésű fokozat. Tehát a bázis áram terheli csak a generátort, ennek következtében kicsi teljesítményt igényel a vezérlés, és a kimeneten pedig a nagy áram jelenik meg. Tehát akkor ez a földelt emitteres fokozat. Angolban common emitternek hívják, tehát hogy közös elektródája a bemeneti körnek, meg a kimeneti körnek az emitter. Ezt így értelmezzük, ahogy itt található. Akkor létezik egy földelt bázisú fokozat. A földelt bázisú fokozat volt az, amit először rajzoltam fel a táblára, most más irányban rajzolom fel, vagy más megoldással rajzolom fel. Ugye ez azt jelenti, hogy a dolgot az emitterben fogjuk vezérelni, mint ahogy azt ott megcsináltuk, és a rendszerben a bázisra egy földpotenciálú, egy pontosabban egy telepfeszültséget kapcsolunk. Ez a bázis emitter feszültség null érték. És így állítjuk be a tranzisztornak a munkapontját és a vezérlést így biztosítjuk. Itt van a generátorfeszültség, UG generátorfeszültség. Ha valaki észreveszi, akkor azt mondhatja, hogy az az első ábra, az pontosan ugyanilyen. Ránézek, nem pontosan ugyanilyen. Lényegében azonban igen. Mert a bázis emitter átmenetre most ennek a feszültségnek, meg ennek a feszültségnek az addíciója kapcsolódik, de az előjeleket már a négypólus előjeleknek megfelelően rajzoltam le. Tehát a bázis átmenet, bázis emitter átmenetre ez az egyenfeszültség, meg ez a váltakozó, vagy pontosabban kísérő vezérlő feszültség összege kapcsolódik, tehát ilyen szempontból nincs probléma. És a terhelés pedig ugyanúgy kell elhelyezni, mint az előbb. Itt a fogyasztó található, és itt van a terhelő, vagy a pontosabban a telepfeszültség, az UT telepfeszültség a maga plusz-minusz feszültség értékével. És akkor most megint a négy pólus paramétereket fogom megcsinálni. Ez a bemenete a fokozatnak, és ez a kimenete. Valaki azt mondhatja, hogy mondhatsz te olyat, hogy földelt bázisú? Hát a bázis nincs a földön, nem? A bázis nem a közös elektród ebben az ábrában. Hogy lehet ilyen hülyeséget beszélni? Én azt mondom, hogy a bázis a Földön van. Erre megmondhatja valaki, hogy ott biztosan megőrültek, tehát sárga ház, rögtön vigyék. De miért mondom én ezt? Azért, mert kérdés, hogy ennek a pontnak a váltokozó, tehát hogyha ide tennék egy oszcilloszkópot, és keresném ennek a vezérlő generátornak a jelét, mondjuk egy színuszos jelet. Itt mit mérnék a Földhöz, ehhez a közös elektródához képest? Ezen a ponton mit mérnék? Hát nulla feszültséget mérnék, hiszen egy feszültség, egy ideális feszültség generátoron nincs feszültségváltozás. Tehát hiába vezérelgettem ezt a tranzisztort, ezen a ponton nincs változó feszültség a vezérlés hatására. Ez olyan, mintha változó értelemben nulla potenciálon lenne, azaz föld potenciálon lenne, vagy a referencia feszültségen lenne. De másképpen is meg tudnám csinálni, és így a jobban felkészült, tanult kollégák jobban megértik, az a következő, hogy egy ilyen áramkörben bármelyik pontot referencia elektródának is nevezhetnék. Ugye nyugodtan ezt a úgynevezett földet, ezt ide is köthetném, és azt mondanám, hogy ez nem föld. Akkor persze földön volna a bázis. Tehát ez a föld, ez egy nagyon érdekes dolog, ezen majd sokat fogunk még elmérkedni. Egy picit tovább tartom a mostani első órát, és a szünetet majd meghosszabbítom, mert nem akarok itt fél úton megállni. Tehát akkor erre folyik a hasznos kimeneti áram. Itt mérhető a kollektoron a kimeneti feszültség. A bemeneti feszültség az emitteren mérhető, ez az U1 feszültség, és a bemeneti áram pedig nyilván az emitterbe folyik befelé. Tehát a négypólus szabályok szerint így kell az előjeleket meghatározni. Kicsi az ábra, tudom, de nem félek jobban el. És akkor ez a következőt mondja. Keressük meg az AU értékét. Hogyha az emitter feszültséget növelem, akkor a bázis emitter feszültséget csökkentem, ennek következtében csökken az áram. Ha csökken az áram, akkor ez az E2 áram csökken. Ennek az ellenállásra lévő feszültséget az csökkenti, vagyis a kollektor feszültség nőni fog. Ebből az következik, hogy itt nincsen mínusz előjel, hanem RF per RD értékkel lesz a feszültség erősítés egyenlő. Mekkora lesz az áramerősítés? Ezt láttuk. Az áramerősítés azt mondja, hogy az emitter áram és a kollektor áram között milyen a kapcsolat. És miután a befelé folyó áramokat így mérjük, ennek mérőiránynak megfelelően ez alfa értékkel lesz egyenlő, de ellentétes előjellel, itt van egy mínusz előjel. Hiszen a mérőáramon befelé mutat, és szintén befelé mutat, de a két áram fizikailag azonos irányba mutat. Ennek következtében negatív értékű a áramerősítés értéke. És akkor ebből következően a teljesítmény erősítés AU per AI érték, ez egyenlő lesz alfa négyzetszer RF per RD értékkel. Tehát ez az a bizonyos százas. Ez volt a 14-en érték, a 10-es, ez a százas érték, tehát ez a következő alapkapcsolás. Földelt bázisú alapkapcsolásnak hívjuk. Fogunk vele foglalkozni még később, tehát nem most intéztük el örökre, hanem még nagyon sokat fogunk róla beszélni, mert ez egy alapismeret, hogy ezeket az alapelrendezéseket pontosan tudják a kollégák. És előre szeretném elmondani, hogy a mai előadásnak még egyetlen picike kis része az úgynevezett egyszerű dolog, és utána a Kása egy következik, mint ahogy ígértem, egy fontos és leíró jellegű, de érthető leírása a tranzisztorok működésének, ez lesz a következő, fizikai működésének ez lesz a következő rész. Tehát akkor egy alapkapcsolással még tartozom, ez a földelt kollektoros alapkapcsolás, lerajzolom ezt a kapcsolást azonnal. Tehát földelt kollektoros vagy közös kollektoros alapkapcsolás. Ugye a közös kollektor az azt jelenti, hogy a kollektoron van a referencia feszültség, ezt akkor így nézhet ki a dolog. A bázisban kell vezérelnünk, és az emitterben helyezzük el a hasznos jelet, vagy a hasznos, nem a jelet, hanem a hasznos terhelést, akkor a következőképpen néz ki a dolog. Ahhoz, hogy egy tranzisztor működjön, ugye a kollektorát pozitív feszültségre kell kötni, hogyha ez egy ilyen NPN tranzisztor, itt van az útételebb feszültség. És most oda én nem teszek semmit a kollektorba, azaz a kollektorpont váltakozó áramú értelemben nulla potenciálon lesz, mert egy telepfeszültség egyik meg másik vége az ugyanaz, mert itt lesz lent a közös elektróda. A vezérlést úgy helyezem el, hogy egyrészt a bázisba elhelyezek egy generátort, egy UG generátort, ez a hasznos jelet szolgáltatja, és a bázispontot természetesen meg kell emelnem, tehát nyitni kell a tranzisztort, erről beszéltünk, ide egy feszültséget kell adni, hogy milyen feszültséget, azt mindjárt megmondom. És utána a hasznos terhelést, az RF ellenállást, azt meg ide kell tenni az emitterbe. Akkor ez azt jelenti, hogy létezik egy olyan áramkör, aminek a bemenete a bázis, és a kimenete az emitter. Tehát ez a kimeneti pont, ez a bemeneti pont. Találjuk ki, hogy ezek a generátornak mekkora feszültséget kell szolgáltatni. Én ezt a továbbiakban UB0-nak fogom jelölni, tehát egy feszültséget kell ide, egy pozitív, negatív feszültséget kell ide kötni a bázisra. Ahhoz, hogy működjön a tranzisztor, ide egy akkora feszültséget kell kapcsolni, hogy a bázis emitter átmenetre az UBL0 nyitó feszültségnek megfelelő 6/10 volt feszültség essék, de látszik, hogy ennek a feszültségnek, hogyha nincs vezérlés, az RF ellenálláson lévő egyenfeszültséget is még tartania kell. Tehát ez az UB0, ez a bázis emitter feszültség 0 plusz a emitter egyenáram szorozva RF ellenállással értékkel kell egyenlően legyen. Hogyha 1 milliamper van és mondjuk itt 1 kilóm, akkor ez a feszültség 1,6 volt kell, hogy legyen, mert ez 6 volt, körülbelül minden áramnál ez meg éppen 1 volt, és hasonló módon bármelyiket lehet számolni. Na, most következik az érdekesség, ezt nem fogom levezetni, hanem kitaláljuk hangosan együtt. A következőről van szó. Ugye feszültség és áram megoldásokat kell beírni, ez a bemeneti áram az egyes, a kimenet, itt van a kisjelű bemeneti feszültség 1-es, és itt mérhető a kimeneti feszültség 2-es. A négy pólus paramétereknek megfelelően befelé folyó áramokkal és földhöz mért feszültségekkel próbálom leírni ezt a rendszert. És ezek után a feszültség erősítés a kérdés. Erre most hangosan fogok gondolkodni önökkel együtt, mert megtanultunk valamit, mi nagyon keveset tudunk a tranzisztorokról, de egyet tudunk, hogy a tranzisztor nyitó feszültsége, ez a bizonyos bázis emitter feszültség, ez nagyon sok áramérték mellett is lényegében konstans érték. Erről a múltkor beszéltem, hogyha 26 millivolttal megnövelném a nyitó feszültség értékét, az E-szeresre növeli az áramot. Itt meg a vezérlés hatására csak nagyon picit változik az áram. Ennek következtében itt a feszültségérték lényegében konstans. Ha én ide egy generátor teszek, és az emitter, vagy a bázis feszültségét megváltoztatom, az emitter feszültség ezt kell, hogy kövesse. Tehát ha itt e kettő között a feszültség állandó, és ezt megváltoztatom, felemelem ezt a pontot, akkor ez együtt fog ezzel menni. Ez úgy, éppen ezért ezt emitter követő áramkörnek hívják. A bázist követi az emitter, amikor vezéreljük a dolgot, ha követi, akkor durván egy lesz a feszültség erősítés értéke, ami a bázison van, ugyanaz van az emitteren is. Tehát durván egyen lesz egyenlő, egész pontosan, ha megcsináljuk a számolást, akkor ennek egy egynél kisebb értéke lesz, az RF ellenállás és az RD ellenállás között egy ellenállás osztónak felel meg az erősítés értéke, közelítőleg egyel egyenlő. Az AI értékét, és természetesen pozitív, ezt a földelt kollektorost emitter követőnek is. Emitter követőnek is hívják, ez tükörfordítása emitter followernek egyébként, ami az angol kifejezésben szerepel. Tehát emitter követő áramkörről van szó. És akkor az AI értéket találjuk ki. Az AI az a emitter áram és a bázis áram viszonyát határozza meg. Tehát az emitter áram és a bázis áram hányadosa, hiszen a kimeneti áram az emitter áram, a bemeneti áram pedig a generátor áram pedig a bázis áram. Akkor a bázis áram és az emitter áram viszonya a dolog. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy a hasznos jel az az emitter kisjelű áram, ez az I2 per I1-jel kell egyenlő legyen, és akkor ide írom, hogy ez az emitter áram és a bázis áram kisjelű részének, vagy kisjelű hányadosával egyenlő. Egyetlen egy dolgot azonban meg kell néznünk, hogy ezeknek a mínusz egyszerese, hiszen a bázis áram mérőiránya az I1 az egyezik, az emitter áramot meg lefelé mutató mérőirányjal mérjük ténylegesen, tehát ott van egy negatív előjel. Formálisan ez egy negatív előjel, ez csak fázis fordítás jelent, nem jelent különleges dolgot. És tudjuk, hogy az emitter áram, itt a mínusz előjel persze marad, az emitter áram és a bázis áram között ez a kapcsolat, hogy az emitter áram 1 mínusz alfászorosa a bázis áram, vagyis ez mínusz 1 per 1 mínusz alfa, ami egyébként 1 plusz bétával egyenlő, tehát durván százas értékkel jellemezhető ez a dolog. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagy áramerősítésű, és egy erősítés, feszültségerősítésű elem, és ezt a teljesítményerősítés AI és AU szorzatának az abszolút értéke, pedig így néz ki, hogy 1 plusz bétászor az RF per RD plusz RF. Ennyi alapkapcsolás van összesen, és most, ha valaki ezt nem érti pontosan, mert én ezt most közöltem, tehát most nem magyaráztam nagyon, hanem közöltem, inkább meséltem róla, akkor ne legyen megsértődve, mert ezzel fogunk foglalkozni még sokat. Alapkapcsolások részletes elemzésével foglalkozunk, akkor újra visszatérünk ehhez. Tehát abban nincsen semmi probléma, hogyha most valaki azt mondja, hogy hát azért jó lenne még ezt a papot kivinni a folyosóra és kikérdezni. Lehet erre is majd alkalmat adni. Na, tehát akkor ezek után én a következőben egy nagy fába vágom a fejszémet, mert nagyon tömören, TIT előadás szinten, vagy minden tudás egyetem előadás szinten elmesélem, hogy a tranzisztor miért működik úgy, ahogy működik. Tehát a következő, a tranzisztorok, működése működésének fizikai alapjai. Ebben néhány olyan fogalmat kell majd használnunk, amelyek itt a tranzisztor és a félvezető fizika világában mutatnak. Megpróbáljuk a nagyon mély leírást elkerülni, mert hiszen ennek nincs meg a megalapozása önöknél, de olyanná próbálom tenni a dolgot, hogy érthető legyen mindenkinek. Első pontja ennek a dolognak egy nagyon ismert ügy. Ez az ismert ügy annyi, hogy én szeretnék az ohmos vezetésről beszélni. Ez az ohmos vezetés azért kell, mert majd, amikor már nem ómos, hanem valamiféle speciális eszköznek a dolgairól fogunk beszélni, akkor ezt a fogalomrendszert, amit itt bevezetünk, kell használnunk. És a jelöléseim azok egy nagyon primitív struktúrát mutatnak majd. Vegyünk egy tömböt. Ez egy tömb, és lényegében ez az ómos vezetés fémes vezetéssel lesz azonos, amit most beszélünk. Következő legyen ebben. Van egy tömb, amelynek a hosszúsága L, és természetesen ez az L méterben kell, tehát ez egy távolság, egy méter dimenziójú valami. Van két vége ennek a szerkezetnek. A két vége, ez egy fémtömb is lehet, így néz ki. Van neki egy keresztmetszete, ezt nem rajzolom le, tehát hogyha itt benézünk, akkor egy A felületet, egy négyzetméter dimenziójú A felületet írunk oda. És most jön a lényeg. Belenézek ebbe a tömbbe, amelyik fém mondjuk. Akkor két dolgot tudok róla. Az egyik, hogy ő kívülről nézve elektromosan semleges. Ott van egy asztalon egy fém darab, az nyilvánvalóan nem vonzza a töltéseket. Miért nem? Azért, mert pontosan ugyanannyi pozitív és negatív töltés van benne. A negatív töltés az elektronok által hordozódik, a pozitív töltések pedig az atommagban elhelyezkedő protonokban lévő ugyanakkora értékű töltések. Ezekből pontosan egyforma van. Ez egy mondjuk kristály szerkezet, és a kristályban ott vannak a magokban a protonok, és elektronok vannak körül az atom felhőben, az atom körül keringő elektronok, ahogy szokták mondani, és ezeknek a száma pontosan egyforma. Tehát a tömb semleges. De a fémeknek az a különleges tulajdonsága, hogy bár a tömb semleges, a kristály szerkezet, amikor létrejön, akkor a kötések, a kémiai kötések, amelyek a kristályban létrejönnek, azok bizonyos elektronokat lekötnek, más elektronok azonban szabadon helyezkednek el. Tehát léteznek szabad, és a kötésben, a vegyi kötésben részt nem vevő elektronok, és léteznek olyanok, amelyek szabadon mozgóképesek. Ez azt jelenti, hogy vannak benne elektronok, ezeket majd továbbiakban ilyen kis viszintes vonalakkal, mínusz előjellel fogom jelölni, ezek egy-egy elektront jelentenek, és ezek szabadon mozgó elektronok. Persze minden szabadon mozgó képes elektronhoz hozzátartozik, és ez fontos dolog, pontosan ugyanannyi pozitív töltés, amit bekarikázok, és mindegyikre kellene rajzolnom ilyet, tehát ilyen kis bekarikázott pozitív töltések. A bekarikázott pozitív töltések arra utalnak, hogy ezek viszont nem tudnak elmozdulni, mert benn vannak az atommagban, és ezek protonok. Tehát léteznek elektronok szabadon, és velük hozzá logikailag hozzájuk rendelhetően, vagy nem logikailag, hanem fizikailag hozzárendelhetően, velük egyensúlyt tartva elektromosan, vannak olyan protonok, amelyek benn vannak az atommagban, azok fixen állnak. Ezeket a szabadon lévő elektronokat én jellemzem egy mennyiséggel. Ez a mennyiség, ez N, az N, az a szabadon lévő elektronoknak a száma egy köbméterben. Tehát ennek egy per köbméter a dimenziója, mert ennyi egy darab per köbméter, vagy N darab per köbméter, annyi szabadon lévő elektron található itt. Hát nem voltam teljesen ügyes, mert ide beírtam ezt a semleges tömböt, most javítom magam, önök nem tudják javítani, akkor ha lerajzolják, még egyszer megköszönöm. És a következőről van szó. Bevallottam, most mit kell csinálni itt a mókát. Tehát ezek után a következőt mondom. Jelöljünk ki itt egy kis részt ebben a tömbben. Ennek a résznek a mérete
az delta x legyen.
Tehát legyen egy delta x rész, amely nyilvánvalóan egy adott térfogatot jelent, hiszen A felület meg delta x szorzata az egy térfogat. Ebben van nekem töltésem. Ez a töltés mennyiség legyen Q-val egyenlő. Tehát Q mennyiségű töltés van ebben a kis részben, de milyen töltés? Engem csak a szabadon mozgó elektronok érdekelnek, hogy mennyi töltés, negatív töltésű elektron van itt, amelyik mozogni képes. Számoljuk ezt ki. Hát tudjuk, hogy N a sűrűsége ennek, ezt meg kell szorozni A-szor delta X-el. Persze ez még akkor csak egy szám, ahhoz, hogy töltés legyen, ehhez még meg kell szorozni az egészet az elektron töltésével, egy darab elektron töltésével, és miután a töltés negatív előjelű, hát természetesen ezt vegyük figyelembe. Tehát ekkora töltés mennyiség van ebben a térben. És a következőkben szeretnénk megnézni, hogyha egy feszültséget kapcsolunk erre a tömbre. Ezt a feszültséget ide fogom kapcsolni így. Bocsánat. Ide U feszültséget kapcsolok, akkor a tömbön mekkora áram fog folyni. Tehát mekkora lesz ez az I áram? U és I kapcsolatát szeretnénk ezzel elővarázsolni. Hát egyet tudunk az iskolából, hogy az Ohm törvény természetesen tudjuk. Lényegében én az Ohm törvényről beszélek most, de az Ohm törvényről nem úgy beszélek, hogy azt mondom, hogy erre ellenállás, hanem megnézem, hogy ez az ellenállás mitől függ. Tehát a kérdés az, hogy mitől függ az ellenállás. Hát ezek tulajdon a következőt kellene kitalálnunk. Azt mondom, hogy a feszültség hatására, ugye ez a pozitív oldal, ez a negatív oldal, az elektronok majd ebbe az irányba elkezdenek mozogni. Mert ugye a pozitív oldal vonzza az elektronokat, arra felé akarnak menni. És az elektronok V-sebességgel mozognak a testben. Megkérdezheti valaki, hát nem úgy van ez, hogyha én egy állandó erő, egy tömegre egy állandó erővel hatok, akkor ez nem konstans sebességgel fog mozogni, hanem egy adott gyorsulással állandóan nőni fog a sebessége. Akkor miről beszélek én? Ez egy fontos dolog, ezt meg kell érteni. Arról van szó, hogy az elektronok nem vákumban mozognak, mert ha vákumban mozognának és egy állandó erőt érhatna rájuk, akkor ennek hatására gyorsulnának szépen. Hanem ők egy közegben mozognak. Egy rács szerkezetben mozognak, egy kristály szerkezetben, és ez a kristály szerkezet állandóan ütközteti ezeket az elektronokat. Ez azt jelenti, hogy egy idő után ők állandó sebességgel fognak mozogni. Ez körülbelül ahhoz hasonlít, mint amikor az ejtőernyős kiugrik, és míg nem nyitja ki az ernyőjét, nincsen közegellenállás, addig ő elkezd gyorsulni rendesen a G gyorsulással, majdnem, amikor kinyitja az ernyőjét, egyszer csak a közegellenállás azt csinálja, hogy egyre növekvő fékezési hatást biztosít, mindaddig, amíg egy állandósult sebességgel fog esni lefelé. Ennek következtében az elektronok is, amikor mennek, és egy térerő hat rájuk, akkor egy ideig persze az induláskor felgyorsulnak, de utána egy állandó sebességre fognak beállni, mert körben állandóan ütköznek, ugyanúgy, mint az ejtőernyő a levegő molekulákkal ütközik, az ejtőernyőnek a ernyője, ugyanúgy ezek is beleütköznek a közegbe, és állandó sebességgel fognak menni. Akkor én a következőt fogom megnézni. Tételezzük fel, hogy delta t idő alatt ez a delta x q mennyiség áthalad ezen a felületen, ez a töltés mennyiség. És az áram nem más, mint az egységnyi felülete, vagy a felületen áthaladó töltéseknek, az időegység alatt áthaladó töltéseknek a száma. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha én az áramot ki akarom számolni, akkor ez az áramot a következőképpen tudom kiszámolni. Azt mondom, hogy ezt a Q mennyiség átmegy delta T idő alatt ezen a dolgon, akkor nyilvánvalóan az áram értéke a következővel lesz egyenlő, és ezt még egy gondolat, még egy fontos dolog, hogy az elektronok jobbra mozognak ebben a világban, de mi hagyományosan valami ősi meggondolás miatt a pozitív töltéseknek az áramát, vagy mozgására gondoltuk az áramot, amikor valamikor a nagyon régen kitalálták, akkor úgy gondolják, hogy az áram előjele pozitív, előjele a pozitív töltések mozgása. Tehát, hogyha az elektronok errefelé mozognak, akkor az áram ebbe az irányba, pozitív irányba megy. Tehát ennek következtében úgy lesz a dolog, hogy nem más, mint a Q töltésnek az N-szer, eltűnik az előjel, A-szor, delta X, vagy igen, delta X szer Q érték, és ezt meg kell szorozni a sebességgel, ezzel a V-sebességgel. Rosszat csináltam, el kell osztani delta T-vel, vagyis így szorzódik meg a dolog N-szer A-szor Q-szor V értékkel. A V az a sebesség, hiszen a dx per dt az a sebességgel egyenlő. Ezen kívül még egyet tudunk, és ez egy fizikai dolog, hogy a sebessége az elektronoknak, ez egy mozgékonyság nevezetű fogalomtól függ. A elektronoknak, az N-nek a mozgékonysága az attól függ, hogy mekkora a térerő ebben a rendszerben. Tehát, hogyha van egy térerő, akkor az elektron sebessége az egy mozgékonyság paraméter, ez egy fix paraméter adott anyagokban, szorozva ezzel a térerővel. Ha ezt ide behelyettesítjük, akkor ez így néz ki, hogy N-szer, A-szor, Q-szor, és akkor mű N érték, és az E érték. De a térerő, hogyha egyenletesen oszlik meg a térerő, akkor egy adott elhosszúságban a feszültség osztva ellen a térerőnek az értéke, akkor ez így néz ki, hogy N-szer, A-szor, Q, szorozva mű N, és a feszültség osztva az L értékkel. Vagyis az áram arányos a feszültséggel, és megvan az, hogy mekkora az ellenállás. Akkor az ellenállásnak a reciprokát, vagyis a vezetést, azt ki tudjuk így számolni, ez tehát nem más, mint N, aztán A, aztán QN, inkább úgy írom, hogy QN, Q és mű N érték, és szorozva a A per L értékkel. És készen vagyunk. Tehát, hogyha meg akarom tudni, hogy mekkora az ellenállása egy ilyen tömnek, és tudom a sűrűségét benne az elektronnak, tudom az elektron töltését, meg a mozgékonyságát, meg a méretét ennek a dolognak, akkor ki tudom számolni ennek az ellenállását, vagy a vezetését, ugye a G a vezetés, annak a reciproka az ellenállás, ez a hagyományos jelölés szokott lenni. Tehát nem a teljesítmény erősítés, hogy valaki véletlenül összekeverje, mert az előbb még G-nek jelöltük, egyébként az génként használjuk, ez szokott lenni. Tehát akkor egy ohmos vezetés ennyire egyszerű, tehát érdemes elgondolkozni rajta, hogy ez tényleg 1/ohm dimenziójú, azon jó lenne, az jó lenne belátni. Megpróbáljuk belátni a dimenzióját, ezt csak azért szeretném megmutatni önöknek, mert a dimenziók ellenőrzése a mérnökök világában nagyon fontos. Mi tudnilik fizikai paraméterekkel dolgozunk. És nagyon rossz az, hogyha alma plusz körte egyenlő szilva típusú dolgokat számolunk ki. A dolgozatokban ilyennel sokszor találkozom, meg egyébként is el lehet téveszteni. Tehát nagyon fontos, hogy a paraméterek világosak legyenek. Tehát akkor az 1/ohm dimenziónú valaminek kell lenni itt. Ugye ez a dimenziója ennek a dolognak. Akkor itt is ilyennek kell lenni a dimenziónak. Az ennek a dimenziója az 1/m a köbön. Ezt akkor tanuljuk meg. A Q-nak a dimenziója mivel egyenlő? Az elektron töltésének a dimenziója. Az mi lehet? A kulomb az mi? Amper szekundum, nagyon jó. Tehát akkor ide amper szekundumot kell írni, ezt beírjuk ide. Akkor ugye az A, azt tudjuk, hogy méter négyzet, az L meg méterrel egyenlő. Most már csak egy dolog kell, hogy ennek a mozgékonyságnak mi a dimenziója. Találjuk ki. Hát azt tudjuk, hogy a sebesség az méter per szekundum. A mozgékonyság dimenzióját akarom kiszámolni, akkor itt van a mozgékonyság dimenziója, és az E, az volt per méter értékű. Akkor a mozgékonyságnak a dimenziója, az méter négyzet, ennek méter négyzet per volt szekundum. Ugye, akkor stimmel, mert ilyennek kell lenni. Ha ide beírom a méter négyzet per volt szekundumot még, és ez az eredő dimenziója ennek az egész bulinak, akkor méter a negyedik ennél gyorsan egyszerűsíteni, de szekundummal gyorsan egyszerűsíteni lehet, és mi marad? Amper per volt. Azt pedig nagyon szeretem, mert az egy per ohmmal egyenlő. Tehát ez dimenzióban amper per volt értékű. Ennek örülök, mert akkor stimmel. Ez a képlet nem hülyeség, azt akartam ellenőrizni. Tehát jól gondolkoztam. De hát még nem tranzisztorról van szó, még csak marhaságokat beszéltem. A következő menet, a félvezető fogalmát mondja el, mert ez egy fémes vezető volt, ebben szabadon mozgóképes elektronok találhatók, és ezek következtében feszültségre az Ohm-törvénnyel reagál. Tehát meg tudjuk mutatni az Ohm-törvényt ezen keresztül. A második menet a félvezetőket. Mit is jelent ez a félvezető? Tehát magyarul mit tudunk erre mondani? Megint ugyanezzel a rajz technikával és ugyanezzel a megközelítéssel fogom megközelíteni a dolgot. Azt mondom, hogy szeretném tudni, hogyha veszek egy félvezető tömböt. A félvezető tömb az mondjuk szilícium tiszta egy kristály. És rákapcsolok feszültséget, mit csinál? Tehát itt félvezető, egyet tudunk róla, hogy L-hosszúságú ez a tömb is. A keresztmetszetű, mint ahogy eddig, és a két végére csatlakozunk. Hogy hogyan csatlakozunk, ezt most nem elemezgetem, később elő fog kerülni. Általában egyébként egy fémes réteget, legtöbbször alumíniumból készült réteget tesznek rá, ez a félvezető eszközeikben, például az integrált áramköreikben is tipikusan alkalmazott megoldás, de ez most érdektelen, tételezzük fel, hogy hozzá tudunk kapcsolódni, és ő egy félvezető tömb. Ide is egy feszültséget kapcsolunk, új feszültséget, és megnézzük, hogy folyik-e, és mekkora áram folyik rajta. Ő egy semleges tömb, és a következőt tudjuk a tiszta szilícium egy kristályról. Hogy ő olyan szerkezetben működik, hogy van egy atommag, és körülötte a legkülső elektronpályán négy darab elektron van szabadon. És mindegyik négy darab elektronnal rendelkezik. Mikor a kristály szerkezetben ezek összekötődnek, akkor az elektronok kölcsönhatásba kerülnek egymással, és minden elektron a másik elektronnal egy ilyen szabályos rágyszerkezetben kapcsolatban van. Ide egy vázlatot hadd rajzoljak csak azért, hogy itt van az atommag, körülötte négy darab elektron található, és ezek az elektronok, tehát itt pozitív töltések vannak, csak azokat, amelyek ezzel egyensúlyt tartanak, azt a négyet jelölöm ide be, és utána egy másik ilyen van, egy másik atommag a négy pozitív töltéssel, és itt van ennek is négy elektronja, és ezek az elektronok kölcsönhatásban vannak egymással, ezek nem képesek mozogni, ezek lekötődnek, úgynevezett valenciasávban vannak, tehát ők nem vezetésben vesznek részt, hanem a vegyértéksávban helyezkednek el, és ők kis energiával kötődnek egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy ebben a tömbben nincsen szabad elektron. Vagy... És most jön egy nehéz dolog. Ez a Shockley Nobel-díjat kapott érte Barrettel és Bartlettel. 48-ban csináltak egy ilyen kis kísérletet. És ez volt az egyik legnagyobb ötlet, amit most fogok elmondani. Hogy azt mondták, hogy Ez akkor igaz ez az állítás, hogyha ez a tömb abszolút nulla hőmérsékleten van. Tehát nincsen semmiféle hőmozgás ebben a rendszerben. Hogyha létezik hőmozgás, akkor ezek a nagyon szabályos kötések egy következő módon változnak a hőmérséklet növekedésével. Néha egy-egy elektron energiát kapva, hőenergiát kapva, ebből a nagyon egyértelmű vegyi kötésből kilép és szabaddá válik, és el lehet mozgatni, és helyette ott marad egy elektron hiány. Ezt az elektron hiányt lehet a legnehezebben megérteni, és ezért kaptak a fiúk Nobel-díjat. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, hogy csak úgy eszünkbe jut, ha délután leülünk és felnézünk az égre. Nem annyira bonyolult, hogyha most már tudjuk, hogy miről van szó. Tehát itt léteznek elektronok, szabad elektronok, de ezeknek a szabad elektronoknak van párjuk. Ez a hiányuk. Azt lyuknak hívják. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy elektron innen kilép, és van egy hiánya, ami egy pozitív töltésnek számít. De ez a pozitív töltés, vigyázat, nem tud elmozdulni, ez benn van az atommagban. Akkor azt mondják, hogy hát akkor ez egy fix dolog, meg vannak szabad elektronok, de nem ez a lényeg, hanem a következő, és ezt kell megérteni. Hogy ezek a lyukak, tehát egy elektronok a hiánya, ami egyébként egy pozitív töltésnek felel meg az atommagban, az is mozgásra képes. Ez hihetetlen, hát nem tud mozdulni. Úgy tud mozdulni, hogy egy ilyen lyuk helyére a szomszédból egy másik elektron be tud lépni, és a másik elektron helyen keletkező lyuk az megint tovább mozdulni képes. Tehát vannak szabadon mozgó elektronok, és szabadon mozgó képes lyukak is, ezeknek az elektron hiánynak a mozgása is megtörténik ebben a rendszerben. De ez nem a hiány mozog maga, az nem tud, hanem az elektronok lépnek sorba be a lyukak helyére, és azok egy lyukmozgást jelentenek, amelyek ellentétes előjelű töltés mozgásával ekvivalensek. Azaz ebben a világban léteznek lyukak, mégpedig páronként. Azaz nem csak N szabad érték van, hanem P is, P-vel jelölik a lyukakat egyébként hagyományosan, a lyukak sűrűségét. Tehát lyuksűrűség és elektronsűrűség is van, és ezt úgy hívjuk, hogy generálódni tud ez a páros. Tehát ezek a párok generáció formájában tudnak létrejönni, a generálódás pedig a hőmozgás következtében történik, energiaátadás történik, ahogy a hőmozgás következtében, az atomi szerkezetben a Brown mozgásnak megfelelően rezgések történnek, és ezek a rezgések adják át az energiát a részecskéknek, és ebből ki tudják emelni ebből a kötésből ezeket az elektronokat. Ebből következően, hogyha egy tiszta félvezető van, abban pontosan ugyanannyi elektron van, mint lyuk. Tehát az elektronsűrűség és a lyuksűrűség ebben a tiszta félvezetőben azonos. Mert hiszen párok keletkeznek mindig. És hogyha én megkérdezem, hogy milyen lesz az ohmos vezetése ennek a dolognak, csak helyet csinálok magamnak, mert kevés a tábla, akkor az ohmos vezetés pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint az előbb. Egy különbséggel, hogy az ellenállását akarjuk ennek, vagy a vezetését akarjuk ennek meghatározni. A vezetés meghatározásában most már kétféle töltés mozog. Tehát, hogyha én magam elé képzelem ott fent azt az egyenletet, akkor tudom, hogy az elektromos tér hatására fog egy mozgás történni az elektronok részéről, mégpedig így, hogy látszik, hogy műen és áperel, ez lesz az ellenállása a tömbnek, vagy pontosabban a vezetése, de ugyanennek a feszültségnek a hatására a lyukak is mozogni fognak, és most kitaláljuk, hogy a lyukak hogyan mozognak. Hogyha ide pozitív feszültséget teszek, akkor az áram, mint kiderült, ugye ebbe az irányba fog mozogni, és a lyukak és az elektronok árama ugyanolyan irányban működik. Ennek következtében ez hozzáadódik még egy P-szer, Q-szor, ugye Q az pontosan ugyanolyan részecskék, a lyukak is ugyanolyan töltésűek idézőjelbetéve, mint az elektronok. Ennek van egy másik mozgékonysága, a lyukak a mozgékonysága egy kicsit más, mert fizikailag is más a dolog. és A per L értékkel egyenlő. Tehát ez lesz a vezetési érték, és ez itt a félvezető tömbben, ebben az esetben, ha tiszta félvezető van, azonos értéket jelent. Csak a mozgékonyságok különböznek, az ennek a mozgékonysága 0,13-szor méter négyzet per volt szekundum, ahogy az előbb ezt láttuk, és a μp, ezek szilíciumban lévő adatok, pedig 0,045-ször méter négyzet per volt szekundum. Ez azt jelenti, hogy a lyukaknak a mozgékonysága egy kicsit kisebb, nem is kicsit, hanem jelentősen kisebb, durván harmad része az elektronok mozgásának. Tehát a szabad elektronok azok gyorsabban mozognak, mint ez, amikor helyettesíti az elektronokkal a lyukakat a rendszer, és egymásnak átadva történik ez a mozgás. De egyébként ugyanúgy kell kezelni őket, mintha töltések lennének. Sok légnak ez volt a nagy felfedezése. Előtte is tudták már, hogy mi a félvezető, de a lyuk fogalma az ebben az időszakban született meg, amikor ők kezdték el a tranzisztort vizsgálni. Na most még egy fogalmat kell tudnunk, ez a fogalom pedig a szennyezés vagy adalékolás fogalma. Harmadik. A tranzisztor működéséhez és egyáltalán létrehozásához és mindenféle tranzisztor létrehozásához, beleértve a térvezérlési tranzisztorokat is, amikkel fogunk még foglalkozni, az adalékolás gondolatának a bevezetése volt a lényeg. Adalékolás a következőt jelenti, hogy én a tiszta szilícium egy kristályban, és nem csak szilícium alapú félvezetők vannak, de ez a domináns szint, de minden lényeges félvezető eszközünk szilícium egy kristályra épül. A adalékolás a következőt jelenti, ha elég elszaladt az idő, csak nagyon röviden mondom, hogy hozzáadunk szennyező atomokat. Úgy hívjuk, hogy szennyező helyezünk el a kristályban, az egy kristályban, és ezzel szeretnénk a szabadon mozgó töltéseknek a számát megnövelni. Hát az előbbi rajzit már letöröltem, mutatta, hogy ha tiszta szilícium van, akkor minden elektron a vegyi kötésben vesz részt. De hogyha én egy olyan anyagot teszek hozzá, amelyiknek 5 darab elektronja van a külső pályán, akkor ebbe a szilícium szerkezetben 4 le van kötve, egy meg szabadon marad. Ezért, hogyha én elektronokat akarok, N-típusú félvezetőt akarok csinálni, akkor foszforral kell szennyeznem. Mert a foszfor azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy ő 5 szabad elektronnal, egy 5 elektronnal rendelkezik a külső pályán. És amikor beépül ebbe a rendszerbe, akkor egy elektron, ahány szennyező atom van sűrűségben benne, egy elektron meg fog jelenni a szabad világban. Hogyha lyukakat akarok elhelyezni, akkor meg borral kell szennyeznem a szilícium félvezetőt, vagy a szilícium egykristályt, mert annak a külső pályán meg csak 3 darab elektronja van, és ennek következtében egy lyukat már eleve generálunk ezzel a beszennyezéssel ebben a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy tudunk olyan félvezető tömböt csinálni, amiben többségben szabad elektronok vannak, és tudunk olyan dokat csinálni, amelyekben többségben szabad lyukak vannak, tehát kétféle töltésfajtával tudjuk szennyezni, vagy kétféle töltés töblettel, szabad töltéshordozóval tudjuk ellátni ezeket a tömböket. És akkor gyakorlatilag ez az eszköz az, amivel dolgozni szeretnénk, és van egy nagyon érdekes törvény, hogy az N-szer P szorzat az állandó. Ez azt jelenti, hogy ha én sok szabad elektront helyezek el, például P szennyezés, vagy pontosabban foszfor szennyezéssel, akkor a szabad lyukaknak a száma az lecsökken, és amikor egyformák, akkor azt mondjuk, hogy ezek a úgynevezett intrinszik félvezetők, tehát szennyezetlen félvezetők, nagyon gyakran ezért ennek a értékét I-vel szokták jelölni, és akkor azt szokták mondani, hogy ez az állandó, ez tulajdonképpen ennek az N-nek a négyzete, mert bármilyen módon szennyezzük, mindig ennek a konstans értéke lesz jellemző arra a félvezető tömbre, amivel szennyezünk. Most tényleg a következő óra az holnap lesz, úgyhogy várom Önöket, köszönöm már a figyelmet!